Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 338. számú dicséretünket énekeljük, annak mind a négy versét. 338. számú dicséretünk így kezdődik. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálaadással csodálunk téged, Jézusunk, megvalva, hogy csak nézlek, és nem győzlek nézni téged, hiszen tudom, hogy mindent én magam hoztam rád. És ha megfeledkeztem volna is róla, állítsd szemem elé újra szenvedésedet, azt az értem is vérrel koronázott szent keresztedet. Segíts nekünk, Urunk, jól készülni nagypéntekre, húsvétra, jól készülni urvacsorára, hogy áldást és ne átkot vegyünk magunkhoz. Jól készülni ünnepi Isten tiszteletre, családi, gyülekezeti ünneplésre, és készíts bennünket a te ígéd figyelésére, készíts bennünket ígéd meghallására, megértésére és komolyan vételére. Amen. Kedves testvérek, a mai napi újszövetségi igét olvasom én is, a Lukács evangélium a 23. részéből, a 13. verssel kezdődő és a 25. verssel bezáródó ige szakaszt. Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén mondanékik, ide hoztátok nékem ez embert, mint aki a népet félrevezeti, és ímé én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, amivel őt vádoljátok. De még Heródes sem, mert titeket ő hozzá igazítottalak, és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő. Megfenyítvén azért őt elbocsátom. Kell pedig elbocsátania nékik ünnepenként egy foglyot. De felkiáltott akkor az egész sokaság ezt mondván, vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barrabást, ki a városban lett valami lázadásért és gyilkosságért börtönbe, tömlőcbe vetett ember. Pilátus azért ismét felszólalt, el akart bocsátani Jézust, de azok ellene kiáltottak, és ezt mondták, feszítsd meg őt. Ő pedig harmadszor is mondanékik, mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne. Megfenyítvén azért őt, elbocsátom. Azok pedig nagy fennszóval sürgették, kérvén, hogy megfeszítessék. És az ő szavuk és a fő papoké erőt vesz. És Pilátus megítélte, hogy meglegyen, amit kérnek. És elbocsátotta nékik azt, aki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlőcbe, akit kértek. Jézust pedig kiszolgáltatta az ő akaratuknak. Kedves testvérek, az ilyen nagyheti bűnbánati előkészítő alkalomnak nagy kísértése tud lenni, hogy az ember, ahogy végig hallgatja itt estéről estére a kalausz szerint fölolvasott éppen való napi ígét a Jézus szenvedés történetéből, akkor csendbe azt mondja magában, magának, hogy milyen jó, hogy én ebben nem vagyok benne. Ez az egész történet, ez nem én rólam szól. Ez szól Pilátusról. Szól a feszítsd meget kiáltó népről. Szól Jézusról. Szól Júdásról. Szól a főpapokról. Szóval ez nem rólam szól. Talán azt is hozzátesszük, hogy hála Istennek. Végre valami a Bibliába, amelyik igazán nem én rólam szól. Itt annyi aljasság, annyi gonoszság, annyi sötétség van a Jézus szenvedés történetében. Milyen jó, hogy ehhez nekem semmi közöm. Egyik se én vagyok. Nem én vagyok Pilátus. Nem én vagyok a főpap. Nem én vagyok a feszítsd meget kiáltó nép. Milyen jó, hogy ezen a nehéz igeszakaszon úgy tudunk átmenni, hogy én nekem ehhez tulajdonképpen nincs közöm, és ebben van igazság. Tényleg nem én vagyok Pilátus. Tényleg nem én vagyok Heródes, a negyedes fejedelem. Tényleg nem én vagyok a főpapok közül egyik sem. Tényleg nem én vagyok a nép, egyetlen egy tagja sem, aki ott állok, és dagadó nyakkal kiáltom, hogy feszítsd meg. Mégis, mindaz, amit felolvastam, az nekem szól, és önvizsgálatra késztet, mert azt mondja az íge, hogy mindaz, ami megírattatott, ami tanulságunkra írattatott meg. Ezért három dologról fogok majd beszélni, mindjárt elmondom, hogy mikről, és a végén mindig jön a tanulság. Az a kis rész, amelyikhez van közöm. Mert amit itt megíratott Isten szent lelke, azt az én tanulságomra íratta meg. A kérdés az, hogy ezt a tanulságot én megérteme magamra nézve, És abból a tanulságból következik-e valami az életemből? És akkor majd ki fog derülni, hogy ez a történet tényleg nem én rólam szól, mert nem én vagyok Pilátus, Heródes, főpapok, nép, és mégis az én tanulságomra írattatott meg minden. Adja meg nekünk Isten szeretete és szent lelke, hogy a nekünk szóló tanulságokat megértsük és komolyan vegyük. Az ígénk ott kapcsolódik be az eddigiekbe, hogy Jézus szenvedés történetének az utolsó óráiban vagyunk. Ekkor, mikor bekapcsolódik a most olvasott evangéliumi rész az eddigiekbe, Jézust már elfogták. És van egy folyamat. Először viszik kora reggel a zsidó vének tanácsa elé. Majd onnan kerül Annáshoz, az egyik főpaphoz. Aztán Kajafáshoz, a másik főpaphoz. Ezután Heródeshez, a negyedes fejedelemhez. És legvégül kerül el a törvényházába, Pilátus elé, ahol majd a végső, megmásíthatatlan ítélet megfogalmazódik, megszületik és elhangzik. Aki járatos abban, hogy hogyan is történt Jézus Krisztus korába egy ilyen per, az nyugodtan elmondhatja, hogy ma úgy tudnánk lefordítani, hogy ami akkor ott történt, az akkori törvényekkel össze nem egyeztethető módon, azt ma úgy mondanánk, hogy koncepciós per volt ez. Jézust aznap kivégzik, amikor a tárgyalása lefolyik. Aznap kivégzik. Ilyen nincs a törvénybe. Sietve megölik. És az az egészben a rendkívül furcsa, hogy amikor összeül reggel a zsidó tanács, akkor a zsidó tanács meghozza úgy az ítéletét, és kimondja, hogy halál, hogy Jézus még nem volt a főpapok előtt, nem volt Heródes előtt, és nem volt ott a római hatalom bírája, képviselője előtt. Mégis kimondják előre, hogy a végítélet, az ítélet az lesz, hogy meg kell halnia. Igen, de hát formailag csak végig kell csinálni ezt az egészet. Végig kell járnia Jézusnak a különböző fórumokat. És ott van a legnagyobb probléma, ezt jól végig gondolják már kora reggel, hogy hogy fogjuk rávenni Pilátust, hogy ő is ugyanazt mondja ki, amit mi kimondtunk. Hogy ennek a Jézusnak meg kell halnia. Mert hogy ilyen ítéletet csak a római hatalom mondhatott ki. Ezért megtervezik, hogy egy olyan közhangulat alakuljon ki, hogy mire Jézus Pilátus elé kerül, addigra Pilátus egy olyan helyzetbe kerüljön, hogy ne tudjon kibújni, és végül csak azt mondja ki, amit a főpapok, a népvénei, a tanács kimondott már kora reggel Jézusra, hogy meg kell halnia. Nos, hát három dologról szeretnék beszélni. Az első, amit a mai igénk is tartalmaz, vádak Jézus ellen. Milyen vádak hangzanak el Jézus ellen. Másodszor, hogy ki védi Jézust. Mert ahol van vád, ott lenni kell védelemnek is. Ki védi Jézust a perében. És harmadszor, hogy Jézus mit csinál ebben az egész helyzetben. És minden pont végén, ahogy mondtam már, jön a tanulság. Mert a mi tanulságunkra irratatott meg minden. Ímé az első pont, vádak Jézus ellen. Nagyon súlyos vádak hangzanak el Jézus ellen. Egyrészt a zsidóság részéről, amelyek vallásos, a legsúlyosabb vallásos vádak. A hatalom részéről, amelyek nagyon komoly jogi vádak. A legsúlyosabb vád az az, hogy Isten fiának mondta Jézus magát. Ez kora reggel zajlik, amikor a tanács, a zsidó tanács összeül, és akkor azt mondja az ügyeletes főpap, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az Istennek a fia. Az Istenre kényszerítelek, mondd meg, ha te vagy a Krisztus, az Istennek fia. Jézus ránéz, és ezt mondja neki, te mondod. Nem mondja, hogy én vagyok az Istennek fia. Azt mondja, te mondod, a főpap. Te mondod. Én megszaggatja a papi ruháját a főpap, és azt mondja, hagyjuk abba a tárgyalást. Isten káromlás történt. Azt mondta, hogy ő Istennek a fia. De Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta neki, te mondtad, hogy én az Isten fia vagyok. Te mondtad. Aztán megvádolják azzal, hogy félrevezeti a népet. Oda viszik Pilátus elé, és Pilátus leülteti, ugye ezzel kezdődik a mai napi ige, és azt mondja, a nép véneinek, főpapjainak, mondjátok meg, mi a vád ellene? És akkor ezt mondják először, félrevezeti a népet. Na, nesze semmi, fogd meg jól. Mi az, hogy félrevezeti a népet? De Pilátus belemegy. Az egyik oldalon megszólal egy vádoló, azután Pilátus szembesíti Jézust a vádolójával. És sorba hangzanak el a mondatok, és végül Pilátus azt mondja, hát egyetlen egy vétekben sem találom bűnösnek. Hát ti hallottátok most. Én csak szembesítettelek bennőtöket. Ezzel kezdődik a napi ige. Leülteti oda őket Pilátus. Na mondjátok előttem a szemébe. És egyetlen egy vád nem áll meg. Tegnap is hallottuk ezt, megvádolják azzal, hogy tiltja a császár adójának a fizetését. Ugye ez nem akármit jelentett, ez azt jelentette, hogy lázít a rendszer ellen. Rendszerellenes. Nem tetszik neki ez a rendszer. Azért tiltja a császár adójának a fizetését. Nyílt lázadás. De hát tudjuk, hogy pont az ellenkezője igaz. Adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, és Istennek adjátok meg azt, ami az Istené. Akkor azt mondják, királynak mondja magát, de, mondják a zsidók, micsoda aljasok, akik harcolnak azért, hogy királyuk legyen, hogy fölállítsák a királyság intézményét. És most mit mondanak? Nem királyunk van, császárunk. Császárunk van. De hogy is történt ez? Pilátus maga előtt tartva Jézust megkérdezi. Mondd, te vagy a zsidók királya? Jézus visszakérdez. Magadtól mondod ezt? Vagy hallottad másoktól, akik ezt mondták rólam? És Jézus nem válaszol. És akkor Pilátus újra neki megy. Mondd, te vagy a zsidó királya. És ennyit mond. Te mondod. Te mondod, hogy én vagyok. Aztán megfizetnek hamis tanúkat, olvassuk az igében. Csak a hamis tanúk nem egyeztettek. És És amikor ott állnak a tanács előtt, és mondják a hamis tanúzást, a vádakat, szembe kerülnek egymással. Jézusnak meg se kell szólalnia. Vádak Jézus ellen. Egy se áll meg a bíróság előtt. Na, mire tanít ez bennünket? Mire tanít ez bennünket? Van ennek tanulsága a mi számunkra? Igen, testvérek, arra tanít, hogy a másik vádolásának a lelkisége könnyen erőt vesz az emberen. És akkor egy kicsit beszéljünk erről. Az a tanulsága ennek, hogy a másik ember megvádolásának a lelkisége, hogy vádoljak valakit valamiért, valamivel, nagyon könnyen erőt vesz rajtunk. Itt mindenki vádolja Jézust, mert ez a lelkiség könnyen erőt vesz rajtunk. Hamar tud a lelkünk, az indulatunk, majd a szánk vádat fogalmazni és mondani a másikra. Nagyon hamar. Mi mozgatja, testvérek, ezt a lelkiséget? Hogy valakit bevádoljak. Mi mozgatja ezt a lelkiséget? Miért vádolja az egyik ember a másikat? És hogyan csináljuk ezt? Itt azt olvassuk Jézus esetében, hogy hamis bizonyságot mi csinálnak? Keresnek ellene. Tehát nincs, de keresnek. Hamis bizonyságot keresnek ellene, hogy vádolhassák őt. Nem volt Jézust mivel vádolni. Nosza, akkor keressük. Keressünk addig, míg valamit nem találunk. Keressünk valamit. És kitaláltak mindent. Kiforgatták Jézus szavait, tetteit. Átértelmeztek mindent, ahogy akarták. Függetlenül attól, hogy Jézus mit mondott, hogyan mondta, kinek mondta, mikor mondta, mert vádolni akarták. Ezért keresték a szót. Hogy valamivel vádolhassák őt. Amikor egy szív vádolni akar valakit, akkor keres. És jó neki a hamis vád is, csak vádolhasson. Az evangéliumok néven nevezik az okot, hogy miért kerestek Jézus ellen hamis vádat. És ezt mondja, irítségből. Az irítség szörnyű lelki társ, mert akire bármiért is irigy az ember, az ellen hamis vádat keres, és persze talál is. Nem igaz, amit mond, de mondja. De mondja. Ő is tudja, hogy nem igaz, de mondja. Kedves testvérek, az a szörnyű a hamis váddal, hogy mindig terem. Minden hamis vád megtermi a maga gyümölcsét. Akkor is, ha ki fog derülni, hogy hamis volt, mégis szörnyű bűn. És a lelkünk olyan hamar készen áll vádolni a másikat. És ha nem találunk igazokat, hát keresünk hamisat. Bőven terem minden hamis vád. irigységből hamis vádakat szóltak Jézus ellen. Mit irigyeltek tőle? Irigyelték, ma így mondanám, a népszerűségét. Jézus körül tömegek voltak. A sikerét, az emberek rajongását. Irigyelték, hogy különbnek tartották Jézust náluknál. Irigyelték Jézust a bölcsességéért, a szelídségéért, a szeretetéért, a jóságáért. Irigyelték mindenért. Kedves testvérek, ne irigyeljük el a másik ember sikerét, pénzét, népszerűségét, szépségét, vonzását. Semmit. Mert az irigy szív vádat keres az irigyelt ellen. És ha hamis is, talál. Bűnbánati esten vagyunk. Ha bevádoltál valakit irigységből, csendesedj ma oda Isten elé, bűnbánó szívvel. Uram, olyan könnyen vádolok én meg mást, anélkül, hogy tudnám az igazat. És van úgy, hogy rosszabb. Tudom az igazat. De annyira nem szeretem. És annyi mindent irigyelek tőle. Bocsáss meg nekem, Uram. Az első tanulság ez, hogy a mások vádolásának lelkisége könnyen erőt ne vegyen rajtam. Második pont. Ki védte Jézust? Azt tudjuk, hogy kik vádolták. De az ilyennek, akit bevádolnak, védője is szokott lenni. Ki védte Jézust ebben a perben? Kedves testvérek, az a furcsa helyzet, hogy Pilátus. Neki kellett ítéletet hoznia, és ebben a perben folyamatosan védi Pilátus Jézust. Nem véletlenül teszi. Meg volt még valaki, aki védte Jézust, a Pilátus felesége. Aki, mikor a férje már beül a törvénykezés házába, a bírói székbe, üzen neki, bele se avatkozz ennek az igaz embernek az ügyébe, mert az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta. Bele se avatkozz. Azt olvassuk, hogy teljes igyekezettel vádolták Jézust azok, akik ott álltak a törvénykezés házába. Testvérek, a gyalászkodó hamis vád mindig a teljességre törekszik. Teljességgel vádolták. Odafeküdt mindenki. Beleadott mindent. Mert ez a lelkiség a teljességre törekszik. A megsemmisítésig. Csak Pilátus védte Jézust, pedig nem az ő dolga volt. Három ízben szakítja meg a tárgyalást Pilátus. Végighallgatja az első panasz áradatot, és azt mondja, én amivel vádoljátok, a tekintetbe semmilyen bűnt nem találtam benne. Nekiesnek újra a zsidók, és mondják. Végighallgatja őket Pilátus, és ezt válaszolja. Kicsit tovább lép. Semmi halálosat, halálra méltót, mert akkor már érti Pilátus, hogy azt akarják, hogy halálra ítélje. Akkor már így válaszol, semmi halálra méltót nem találtam benne. De nem hagyják nyugton Pilátust. Mai ígébe olvassuk, ő pedig harmadszor is mondta, mondjátok már meg, mi gonoszt tett? Hát mondjátok már meg. És csak kiállt a nép, a fölhergelt nép, feszítsd meg. Akkor elhatározza Pilátus, hogy valahogy megmenti Jézust. Egyes számú mentési kísérlet. Figyeljetek ide. Megverem, és utána elbocsátom. Rendben van. Mégsem menjen el a törvény házából, hogy valami büntetést nem kapok. Megverem. A kedvetekért. Megverettetem. De aztán elengedem. De szorítják. Akkor egy újabb kísérlet. Figyeljetek ide. Cseréljünk foglyot. Itt van ez a Barabás. Bűnöző és gyilkos. Itt van ez a Jézus. Ti vádoljátok, én bűnt nem találtam benne. De jogotok van kérni egy valakit, akit ezen a napon én szabadon engedek. Mit szólnátok ehhez? Ki legyen az, aki marad? Ki az, aki szabadságot kap? És amikor a feltüzelt nép kiabálja Barabás nevét, akkor már csak magát menti, vizet kér, tálat, megmossa a kezeit, fölemeli, és azt mondja, ártatlan vagyok, ez igaz ember vérétől. Dehogy volt ártatlan. De akkor miért döntött Jézus ellen mégis? Tanulság 2. Olvasom az igét. A tömeg és a főpapok szava erőt vett rajta. És Pilátus megítélte, hogy meglegyen, amit kérnek. Szörnyű dolgot mond ki, testvérek, a Biblia. Erőt vettek Pilátuson. Kierőszakolták, amit akartak. Pilátus a józan ítélő képességével szembefordul. Megértette ő az igazságot, de erőt vettek rajta, és itt a második tanítás. Van ilyen kísértés, hogy erőt vesznek rajtunk és engedünk. Erőt vettek rajta. Tudta, hogy el kell bocsátani Jézust. Tudta, mint bíró, hogy nem tudtak egyetlen egy vádpontot fölmutatni, amiért el lehet ítélni. És mégis, miért? Így mondja az ige. Mert erőt vettek rajta, és ő annak engedett. Jaj, amikor erőt vesz rajtunk a gyávaságunk, és valamit megteszünk, gyáván, tudjuk, hogy nem lenne szabad, de erőt vesz rajtunk. A pozícióféltés, a többség akarata, erőt vesz a vágy, a test kívánsága, erőt vesz a szívbe őrzött és növelt harag. Egyszer csak erőt vesz az emberen. Pilátuson erőt vettek, pedig ő védte Jézust. Mégis erőt vettek rajta. Testvérek, ha Isten előtt tiszta szívvel állva, mindent figyelmesen és elfogulatlanul megvizsgálva, megérted az igazságot, ne engedd, hogy erőt vegyenek rajtad. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtad az ó embered, a hitetlenséged, az indulataid, vagy emberek akarásai. Mert amikor erőt vesznek rajtunk, abból mindig súlyos dolgok születnek. Itt Jézus halála. Amikor erőt vesz rajtunk valamilyen bűn, akkor kiszolgáltatottá leszünk. Mint Pilátus, akin erőt vettek, és így meggyőződése ellenére mégiscsak Jézust kiszolgáltatta az ő akaratuknak. Amikor erőt vesz rajtam egy bűn, akkor kiszolgáltatott leszek. És végül az utolsó. Jézus kevés megszólalása ebben a légkörben. Testvérek, ez alatt a több órás vád, vita, gyűlölködés légkörben Jézus csak néhány mondatot mond. Alig beszél. Szembe találkozik a gyűlölettel és irigységgel, a pénzért megvehető tanúk lelkiségével, a manipulálható tömeggel, amelyik virágvasárnap még pálmaágakkal hozsannázik, aztán megbeszélik, és 5 nap múlva kiabálja, hogy feszítsd meg. Találkozik a hazugság sokszínűségével, aljas indulatok mélységeivel, egy akaratgyenge Pilátussal. Találkozik a tanítványai árulásával, tagadásával, hűtlen elfutásával. Elképesztő sötétség veszi Jézust körbe, és mi árad belőle? Mennyei fény. Elkezd beszélni Isten országáról. Valami döbbenetes. Azt mondja, az én országom nem e világból való. Az én országomban más törvények vannak. Ti itt köpködtök, gyaláztok, vádoltok, igaztalanul elítéltek, és akkor Jézus nem erre reagál, hanem azt mondja, de van egy csodálatos ország. Értitek? Az a borzalmas sötétség, ami ezen a napon kiárad az emberekből indulat formájába, az a fröcsögő gyűlölet, az a sok sötét borzalom, ami kijön egy emberből, és ott áll Jézus, ez az ártatlan és tiszta, és nem ezekre reagál, csak úgy oda mond egy-egy szót, te mondtad, úgy van. És amikor mégis mond mondatokat, mindjárt mondok még. Akkor abból mind az Isten országa gyönyörűsége árad. Ennek is lesz tanulsága. Én azért születtem, mondja Pilátusnak, és azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ez egy igaztalan világ. Nézd, Pilátus, mi van velem? Mit csinálnak velem? Ugye milyen igaztalan világ ez? Itt ülsz, te vagy a bíró, most fogsz halálra ítélni meggyőződésed ellenére. Majd vitatkozunk arról, hogy mi az igazság. Pilátus, én azért jöttem, hogy arról az igazságról beszéljek, amit te nem ismersz. Elhoztam Isten országa igazságát. Aztán, amikor Pilátus ott hapciáskodik, hogy nekem nem válaszolsz, én vagyok a hatalom. Jézus ránéz, azt mondja, Pilátus, semmi hatalmad nincs én felettem, csak annyi, amennyit Isten adott neked. Van egy másik ország, Pilátus. Van egy csodálatos ország, én onnan jöttem. oda toborzok. Pilátus, ott más a világ. Mások a törvényszerűségek. Ott, ha megköpnek, oda fogom fordítani a másik orcámat. És amikor a koszorút fölteszik a fejemre, a tövis koronát, és amikor a vállamra föl fogják tenni a keresztet, Pilátus, én vinni fogom. Én egy más világ, egy más ország embere vagyok. Én egy csodálatos világból jöttem, és ezt a csodálatos világot akarom megmutatni. Én egészen más vagyok. Csinálhattok velem, amit akartok. Fröcsöghet a gyűlölet. Hazudozhattok, vádolhattok, gyűlölhettek. Nem fogok védekezni. Én egy más világ, az Isten országa küldötte vagyok. Ott minden szabály egészen más. Hát nem gyönyörű, hogy abba a sötétbe felragyog Jézusba, az az igazán más. Sem a zsidó tanásnál, sem Pilátusnál nem menti magát Jézus. Nincs mit mondani nekik, csak egyet. Van egy csodálatos ország. Onnan jöttem, és oda hívok. Egy más világ. Mi a tanulság? Ez a harmadik. Nem szabad a legsötétebb emberi indulatoktól sem félni, amelyek áradnak felénk. Te soha ne árazd mások felé. De ha árad feléd, nem szabad félni. Magadat menteni nem nagyon kell. Szinte biztos, hogy felesleges. Ahol a gyűlölködés és a sötét indulatok olyan elemi erővel jönnek elő, mint Jézus perébe, ott sokat mondani nem lehet. Csak egy dolgot. Ezekkel az indulatokkal szemben megélni Isten országa egészen más voltá. Igen, lehet egy másik világot képviselni Isten gyermekeinek emberi gonoszságok közepette. Irigységek, féltékenységek, gyűlölködések, mocskolódások közepette. Egy egészen más világot, Isten világát. Lehet egészen más indulattal élni, mint amilyen indulatok áradnak felénk. Adja meg nekünk az Úristen, hogy Isten országa számára megmentett állampolgárokként másként éljünk. Éljünk úgy, mint Jézus a gyilkos indulatok között. Aki végül Pilátust lenyűgözte. Adja meg az Úristen nekünk, hogy minél gonoszabb lesz a világ körülöttünk, és az lesz. Értsük meg, hogy mi a mi dolgunk. Isten országa megmutatása a saját testemben, a saját életemben. Isten országa annak a más országnak a felmutatása. Ami nem így történt, azt bűnbánatba hagyd most itt. Ha csak a te országod, a te lelked áradt, az ugyanolyan volt, mint ami Jézust körülvette. Hagyd ma itt, és kérd el a Krisztus lelkét, ebben a sötét világban nagy szükség van Isten fiainak megjelenésére. Ahol élsz, te vagy az. Imádkozzunk. Olyan jó tőled tanulni, Jézus, és olyan jó általad tanítottnak lenni, Jézus. Megvalljuk neked, hogy olyan sokszor elöntenek bennünket a gonoszságok, amelyek áradnak felénk, és olyan sokszor beállunk mi is ebbe a sorba. Irigységből, szeretetlenségből, féltékenységből, hitetlenségből, és árad belőlünk is a gonoszság. Olyan jó látni téged, Jézus, a legkritikusabb pillanatokban is, hogy más vagy, mint akik téged körülvesznek, s más indulat árad belőled. Az Isten országa, lelke árad ki belőled. Köszönjük, hogy ez lehetséges ránk nézve is. Segíts nekünk, Urunk! Hadd tudjunk úgy készülni a nagy ünnepekre, hogy ami egészen én vagyok, az hadd maradjon a keresztfán, és ami egészen te vagy, az hadd legyen maradéktalanul az enyém. Áld meg készülődésünket, áld meg otthonaink lelkiségét, könyörülj rajtunk, Urunk, irgalmaz nekünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor folytatódik a készülődésünk. Holnap este a gyülekezet beosztott lelkésze hirdeti közöttünk Isten igéjét, majd nagypénteken délelőtt 10 órakor és este 6 órakor is úrvacsora osztással egybekötött Isten tiszteletünk lesz. A húsvéti menetrend pedig a kialakult a gyülekezetünkben ugyanaz lesz, tehát húsvét első napján vasárnap, másodnapján hétfőn, délelőtt 10 órakor Isten tiszteletünk van, és a szent jegyeket is kiosztjuk. És hadd mondjak egy örömteli mondatot, egy köszönetet. Április 1-én lesz pont 25 éve, hogy ebbe a gyülekezetbe engem beiktattak, és egy nagy heti sorozat volt az első igeszolgálatom, egy hétfő bűnbánati előkészítő, amit a gyülekezet lelkészeként végezhettem. Nagyon boldog vagyok, hogy eljutottunk odáig, hogy olyan testvéreket is látok itt a bűnbánati előkészítőn, akiket én nem láttam itt 25 év alatt. Nem az a baj, hogy nem jöttek eddig, az a jó, hogy itt vannak. Nagyon fontos dolog, hogy lelkileg készüljünk. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy nem áldást, a Biblia szerint átkot veszünk magunkhoz az úrvacsorával, ha lelkileg nem készülünk föl rá. És egy jó készület van, a tisztulás. Nincs más. A lélek tisztulása. Az az egyetlen jó készület, az pedig maga a bűnbánat. Jók ezek az alkalmak, hogy az ember egy kicsit csendbe lehet Isten előtt, valamit megítélhet benne az Isten, mindig a javunkra teszi, könnyebbíteni akarja a lelkünk terhét, több mosolyt akar a lelkünkön és az arcunkon, több szabadságot a szívünknek, több boldogságot az életünknek. Hát engedjük meg neki. Úgyhogy boldog vagyok, hogy itt vagytok, hogy ennyien jöttetek estéről estére, maradjunk hűségesek Istenhez, jöjjünk a bűnbánati előkészítőkhez. Biztosan tudom, áldásul lesz mindenkinek. Záró énekünk a 479. számú dicséret, mind a négy versét énekeljük el, hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Békesség, Isten velünk a holnapi viszontlátásra.